Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és a 89. Zsoltárunknak az első 4 versét énekeljük, ami a számozás szerint a 7. végződik, mert vannak kihagyások. Tehát az első 4 vers a 89. Zsoltárunk az énekeskönyvben, az Úr irgalmáról énekelünk, és majd látjuk, hogy ott a 7. számú versben mi mindenért boldog Isten népe, énekeljük ezzel az örömmel ezt a Zsoltárt.
Thank you.
Folytassuk imádságkal. Istenünk, mennyei atyánk, az ószövetségi néped a Szent Sátor, a templom közelében érezhette át a leginkább, milyen közel vagy te hozzájuk, és ők is énekelhették, hogy boldog nép lehetnek, mi mennyivel inkább, amikor nem helytől függő az, hogy te ott vagy. Köszönjük, hogy a gyülekezet közösségében mégis minősítetten ezen a helyszínen is átélhetjük a te jelenléted örömét, csodáját. Hálásak vagyunk, hogy nem egyedül kell járnunk a hit útján, hanem együtt közösségben. És köszönjük azt a titkot is, hogy az élet Isten tiszteletét élhetjük a munkahelyen, bárhol, ahol vagyunk. Hálásak vagyunk, Urunk, hogyha mai napunkat is annak az örömében élhettük, hogy te vagy a mi Istenünk, és mi hűséggel követhetünk. De áldunk, Urunk, azért is, hogyha volt bukásunk, elesésünk, szabadításod bizonyos, a te bocsánatod valóságos. Áldunk, hogy az Úr Jézus ezért halt meg, és ezért él is, uralkodik mindörökké. Kérünk téged, hogy a bibliai történetnek az üzenete ma is szólítson meg bennünket, kegyelmed és áldásod kísérje a neszmélyi csendes héten levő fiatalokat, a családos heteket. Köszönjük, Urunk, hogy vannak olyan csoportok, akik már a csendes hét után lehetnek, vannak, akik készülnek. Köszönjük, Urunk, hogy a pasaréti gyülekezet tagjaiként annyiszor átélhetjük ezt, hogy te szólsz, tanítasz, ezért is kértük, hogy most is tedd ezt. Az Úr Jézusért. Amen. A Krónikák első könyve 21. részéből olvasom az Úr igéjét, a mai napra kijelölt szakaszt, de már előre tekintve válogatott verseket olvasok az első verstől kezdődően. Tehát Krónikák első könyve 21. rész, első versétől kezdődően kezdem olvasni az Úr írott szavát, a bibliai történet üzenete hangsúlya, hadd szólítson meg bennünket. Támada pedig a sátán Izrael ellen, és felindítá Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Sőt, az Istennek sem tetszett ez a dolog, amelyet meg is verte Izraelt. Mondta pedig Dávid az Istennek, igen, vétkeztem, hogy ezt műveltem, most azért bocsáss meg a te szolgád vétkét, mert felette esztelenül cselekedtem. Akkor szólt az Úr Gádnak, a Dávid prófétájának mondva, eredj el, szólj Dávidnak így, ezt mondja az Úr, három dolgot teszek elődbe, válasz magadnak azok közül egyet, hogy azt cselekedjen veled. Elment azért Gád Dávidhoz, és mondta neki, ezt mondja az Úr, válasz magadnak. Vagy három esztendei való éhséget, vagy három hónapig emésztestél ellenségeid által, és a te ellenséged fegyvere legyen rajtad, vagy az Úr fegyvere, és a dökhalál három napig kegyetlenkedjék földeden, és az Úr angyala pusztítson Izrael minden határaiba. Azért lássad most, mit feleljek annak, aki engem hozzád küldött. És mondta Dávid Gádnak, nagy az én szorongattatásom, hadd essem inkább az Úr kezébe, mert igen nagy az ő irgalmassága, s ne essem emberek kezébe. Bocsátott azért az Úr dökhalált Izraelre, és meghaltak Izrael közül 70 000. Bocsátott annak felette angyalt az Úr Jeruzsálemre, hogy elpusztítsa azt. És mikor vágná a népet, meglátta az Úr, és megkönyörült az ő veszedelmükön, és mondta a pusztító angyalnak, elég immár, szűnjél meg. Az Úr angyala pedig ott állt a jebuzeus ornán szélőjénél. Akkor Dávid felemelte a szemeit, és látta az Úr angyalát állni a föld és az ég között, kivont kardja a kezében, amelyet Jeruzsálem ellen emelt fel. Leesett azért Dávid és a vének is zsákba öltözve az ő orcájukra. És mondta Dávid az Istennek, nem, de nem én számláltattam-e meg a népet. Én vagyok, aki vétkeztem, és igen gonoszul cselekedtem. De ez a nyáj mit tett? Ó, én Uram Istenem, forduljon ellenem a te kezed és az én házam népe ellen, és ne legyen a te népeden a csapás. Akkor szólt az Úr angyala Gádnak, hogy megmondja Dávidnak, hogy menjen fel Dávid és építsen oltárt az Úrnak a jebuzeus ornán szírűjén. Felment azért Dávid a Gád beszéde szerint, amelyet az Úr nevében szólott. 26. vers. És épített ott oltárt Dávid az Úrnak, és áldozott égő és hálaáldozatokkal, és segítségül hívta az Urat, aki meghallgatta őt, mennyből tüzet bocsátva az égő áldozat oltárára. És parancsora az Úr az angyalnak, és betette az ő kardját hüvelyébe. Abban az időben, mikor látta Dávid, hogy az Úr őt meghallgatta, a jebuzeus ornán szérűjén áldozék ott. Az Úr sátora pedig, amelyet csinált Mózes a pusztában, és az égő áldozat oltára is akkor Gibeon magaslatán volt. És Dávid nem mehetett fel oda, hogy az Istent megengesztelje, mert igen megrettent az Úr angyala kardjától. Mondta Dávid, ez az Úr Istennek háza, és az égő áldozatnak oltára Izrael számára. A felolvasott első és hallott második vers között jó néhány verset kihagytam a felolvasás során, hogy úgy együtt hallhassuk, hogy az első versben a sátánról hallottunk, aztán a hetedikben az Úrral kapcsolatban mindenkinek nem tetszett az, amit Dávid csinált. Hogy a láthatatlan világ két hatalmasságának a személye így a felolvasás során is hallatszódhasson egymás mellett, mert a Krónikák első könyve 21. részében a kijelentés, Dávid népszámlálása történetét leírva, arra akarja a hangsúlyt helyezni, hogy az Úr hogyan győzi le a sátánt. Hogyan végzi el azt az isteni tervét, amit még Mózesnek elmondott, Mózes által kijelentett a törvényben is, hogy egyszer majd eljön az az idő, amikor állandó helye lesz, ő így mondja, örökké való lakhelye lesz az ő népe között, és ez a szó fizikai értelmében a salamoni templom építéssel valósult meg, és a Krónikák könyve egésze, erről már volt szó, de emlékeztetőt hagy hozzam ide az elejére, be akarja mutatni, hogy Isten hogyan készítette Dávid életén keresztül is ennek az ígéretnek a megvalósítását, hogy van templom, van hol áldozni, van hol tapasztalni az Úr kiengesztelését, szabadítását. És a Krónikák könyve éppen ezért, amikor a Dávid népszámlálását leírja, akkor a hangsúlyt nem arra akarja tenni, hogy Dávid miben vétkezett, hogyan, hanem arra akarja tenni, hogy Isten a Dávid vétke mögött levő gonosz sátáni hatalommal szemben is hogyan adja a szabadítást. Majd mindjárt vizsgáljuk a Sámuel második könyve 24. részét is, ahol az Úrral indul a történet, de most nem arról lesz szó elsősorban, csak utalok rá, hanem erről az egyszerű igazságról. A Krónikák könyve egésze is, de minősítetten a 21. részben ebben a történetben látszik az Úr hatalma, az ő szabadítása, nem csak az adott helyzetben, hanem örökkévaló módon is, és így mindenképp mutat az Úr Jézusra, és ez a szabadítás minősítetten is, nem csak a földön, hanem a láthatatlan világ részében is, hiszen a sátán nem lehet győztes, mert az Úr legyőzi. Dávid népszámlálása története vizsgálata során, tehát először nézzük meg, hogy a sátán hogyan is támadott, hogyan leplezi le az Úr az ő gonoszságát, ezt rövidebben, aztán pedig, hogy Isten hogyan oldja meg az ő szabadítását a láthatatlan világban, illetve a láthatókra nézve Dávid életében is. Támada pedig a sátán Izrael ellen, így kezdődik a bibliai történet. A megelőző részekben olvashattunk Dávidról, elég hosszan már, leírja, hogy hogyan tette őt Isten naggyá, hatalmassá. A következő részekben pedig olvashatjuk majd, hogy Dávidot hogyan használja fel az Úr arra, hogy előkészítse mindent a templomépítéshez, amit majd aztán Salamon elvégez. Nagyon fontos ez az üvtörténeti, meg kortörténeti háttér ebben a könyvben. Mert remélem emlékszünk arra, hogy ezt a bibliai könyvet legelőször a babiloni fogságból hazatért zsidóság hallhatta, olvashatta. számukra, akiknek már ott volt a templom, amit a fogság után Jézus születése előtt 516-ban fölépíthettek, ott volt a templom, ott zajlott újra az Isten tisztelet, de az Úr nekik a sokféle lelki-testi teher és próba közepette, emlékeztetőül ismét el akarta mondani a hangsúlyosabb történeteket, lásd ezt a történetet is. És be akarta mutatni, hogy ő milyen Isten. A fogság utáni zsidóságot is érte kőkeményen a sátáni támadás. Emlékszünk arra, hogy Esdrás és Nehémiás könyvében, vagy Eszter könyvében milyen világpolitikai, külpolitikai, belpolitikai események történtek, meg kultuszi események, ahol mindig látszik a sátán támadása. Támada pedig a sátán Izrael ellen, ez a mostani hívő népnek is, ha a Bibliát olvassa, teljesen természetesnek kell lenni, hiszen a sátán ilyen. Támad. Jézus a kereszten egyszer mindenkorra legyőzte, de a végső legyőzettetése ideje még nem jött el, hiszen az majd az Úr Jézus eljövetelekor, amikor ő is vettetik a kárhozatba, addig azonban a mi időnkben is támadhat a sátán. A sátán támadásának a tényét a láthatókra nézve, abban mutatja be ez a történet. Most ennek a felolvasását nem akartam részleteiben felolvasni, hogy Dávid dönt, Joába hadvezére figyelmezteti, hogy király ez bűn, de Dávid nem hajlandó változtatni a döntésén, és látjuk, hogy azért, mert felindította a sátán Dávidot. Úgy járt Dávid is, mint Péter, akire nézve az Úr Jézus azt mondta, hogy ími a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogyha majd megtérsz, akkor a tanítványtársidat erősítsed. Dávid számára is egy minősített kísértés, és nagyon súlyosan elbukott. Hallottuk, ki is mondta, vétkeztem. Tehát tudatába került ennek a bűnnek. Először nem gondolta bűnnek, pedig a hadvezére figyelmeztette, hogy ez bűn. És mégis ragaszkodott az elgondolásához királyként. Mert a sátán támadja az Úr népét, ezért támadja az Úr népe királyát. Az a kifejezés van itt az ősi szövegben, hogy állni. Egy nagyon gyakran használt állítmány az ősi nyelven. Csak ha sátára vonatkozik, aki az Úr népével kapcsolatban csinál valamit, akkor ez az állás feláll, erősen áll, felkél, és oda kell tenni, hogy valaki ellen. A sátán tehát nem megy el szabadságra. A vakáció idején a pedagógusok meg a diákok tapasztalhatják a sátán kísértését, ahogy az iskolában is, Balaton mellett is. A sátán támadja az Úr népét személyenként is, és közösségként is. És van, amikor úgy támad, hogy egy valakit támad, és rajta keresztül a többieket. Itt elég, ha a király támadja, sikeres, ezért a nép is tapasztalja ennek a súlyos következményét. És nem kell fehéríteni a dolgokat. Olvastam, hogy 70 000 ember halt meg Dávid bűne miatt. Izrael népe közül. Tehát nagyon súlyos volt az a bűn, amit Dávid elkövetett. De a krónikás nem annyira a Dávid bűne súlyát emeli ki, noha most én ezt tettem a magyarázat miatt, hanem azt mondja, támadott a sátán. Hogy ezt kell látni. Ilyen sokat nem is szabad a sátánról beszélni, mint amennyit én most beszéltem, csak akkor legfeljebb, hogyha többet fogunk az Úrról beszélni. De ne felejtsük el, hogy amikor a Biblia a sátánról beszél, soha nem önmagában teszi, hanem mindig megmutatja, hogy az Úr hogyan győzte le most is. Jobb esetében is emlékezzünk, vagy Jézus megkísértése történeténél. Támad a sátán, de a nálánál erősebb legyőzi. És ki a nálánál erősebb? Hát az Úr. A Krónikák könyvének a hallgatása is beszédes. Sámuel második könyve 24. részében arról olvasunk, hogy a láthatatlan világban először az Úr indult és cselekedett valamit. Ez áll itt. Ismét felgerjedt az Úrnak haragja Izrael ellen, és felingerelte Dávidot, ő ellenük, ezt mondva, eredj el, számláld meg Izraelt és Júdát. A látható világban Izrael népe ismét vétkezett, és ahogy a Bibliában más helyen is van erről szó, Isten ítéletének a része lesz az, amit itt most Dávid esetében így mond az ige Sámuel könyvében. Felingerelte Dávidot, hogy számlálja meg a népet. Vétkezett a nép, és az Úr ítéleteképpen felingerelte Dávidot. A Krónikák könyve ezt a mozzanatot nem említi, uram, hogy mondjam, hallgat. Több olyan rész van a Krónikák könyvében, ahol a Sámuel vagy a királyok könyvében olvasunk, de a Krónikás nem írja le, mert az Úr lelke azt a részt nem akarja kiemelni, mert pontosan ezzel akar valamit nagyon hangsúlyozni. A hallgatás mit emel ki, amikor a Krónikákat olvassuk? Támad a sátán, de mi tudjuk a Sámuel könyv alapján, hogy tulajdonképpen a sátán támadása is az Úr eszköze. Az Úr annyira fölötte van a gonosznak, mint teremtő Isten, a sajnos gonosszá lett teremtményének, hogyha kell, akkor eszközeképpen tudja használni. Nekünk a hitünk számára ez azért nem könnyű, de ha Bibliát olvassuk, mindig mégis ezt látjuk, hogy Isten erősebb, mint a sátán. És akármit tesz a gonosz, végső soron mégiscsak eszköze, kénytelen eszköze lenni az Úrnak. A hallgatás hangsúlya abban áll, hogy most nem is Izrael népe bűnét kell figyelnünk. Ahogy mondtam, hogy nem is Dávid bűnnel döntő, hanem hogy az Úr hogyan győzi le a sátánt. Jellemző egyébként, hogy a Sámuel második könyve 24. része, ami ott a mi magyar fordítású Bibliánkban egyébként az utolsó rész a Sámuel első könyvében, hallgassuk meg, hogy mivel fejeződik be ez a történet leírás. És oltárt épített ott Dávid az Úrnak, és áldozott egészen égő és hála áldozattal, és megkegyelmezett az Úr a földnek, és megszűnt a csapás Izraelen. Vétkezett Izrael, és megszűnt a csapás Izraelen. Ezzel fejeződik be a történet egésze. Ez a keret és ez a hangsúlyos, mert megkegyelmezett az Úr. Ez a Sámuel könyve hangsúlya. Az Úr szava ezen keresztül. Krónikás mit emel ki? Már a felolvasásból is hallhattuk, hogy nem ott fejeződik be a történet, hogy megkegyelmezett az Úr a népnek, hanem azzal fejeződött be, hogy Dávid áldoz, és aztán hallottuk a folytatást is, a 22. rész első versét elkezdtem olvasni, aztán folytathattam volna egészen a Krónikák második könyve első jó néhány részén keresztül, hogy templom fog épülni. Hallottunk itt a 21. rész végén a Szent Sátorról, meg arról az oltárról, amit Mózes idejében is használtak, de ezután jött az, a 22. rész első versében, hallgassuk újra, mondta Dávid, ez az Úristennek háza, és az égő áldozat oltára Izrael számára. Nem tehát az Izrael népe vétke, és emiatt az Úr ítél, és a sátán is eszköz, és nincs csapás a népen, hanem támad a sátán, használhatja Dávidot ebben, Izrael népén, ott az ítélet, de az ítéletnek vége szakad, de nincs vége a történetnek, mert templom épül. Mert az Úr meg akarja mutatni, hogy a sátán nem lehet győztes. Az Úr erősebb. A következmény a láthatók színterén a nép szenvedése, az ítéletnek bizonyos fokú végbe menetele, és ez nagyon fájó. És ott a nép szenvedése mögött a király bűne, de látjuk, hogy a láthatatlan valóság a háttérben leleplezi az igazi problémát, a sátánt, az ő gonoszságát, és ott van az Úr szabadítása. A láthatatlan színtéren az Úr Úr uralkodik, és még akkor is, amikor nagyon nehéz események történnek, a bűn meg a bűn következménye miatt az ő népe, vagy az ő szolgája életében, akkor is az Úr az Úr. Tehát a sátán támad gondolatnál, ha beszélni kell erről, mindig az Úrra tekintő hittel is a Krónikák ezt emeli ki. Azzal kezdődött tehát ez a könyv, ennek a könyvnek az első verse, hogy támadott a sátán, aztán hallottuk, ez az Úristennek háza, az égő áldozat oltára Izrael számára. Aztán folytatja, hogy hogyan készül majd el a templom. A templom építés miatt is hogyan mutatkozik meg az Úr személye, tette a szabadításban, az ő ígérete szerinti, terve szerinti templomépítésben. Dávid népszámlása története elég részletesen beszél erről is. Én néhány hangsúlyt akarok csupán tenni, egy-egy szóra téve esetleg a hangsúlyt is itt majd, a teljesség igénye nélkül, mert gyakorlatilag minden versről lehetne külön beszélni az egész részben. Ami engem is rögtön megragadott, hogy kétféle kifejezéssel is találkozunk az Úrra vonatkozóan, van, amikor az Úr kifejezés többször, van, amikor viszont az Isten. 7., 8., 17. és 30. versekben az Isten szerepel. Sőt, az Istennek sem tetszett ez a dolog, amelyet meg is verte Izraelt. Mondta pedig Dávid az Istennek. Igen, vétkeztem, hogy ezt műveltem, most azért bocsáss meg a te szolgád vétkét, mert fedette, esztelenül cselekedtem. 17. És mondta Dávid az Istennek. Nem, de nem én számláltam-e meg a népet? Én vagyok, aki vétkeztem, és igen gonoszul cselekedtem. De ez a nyáj mit tett? Ó, én Uram Istenem, itt az Uram szó már ott van. Ó, én Uram Istenem, forduljon ellenem a te kezed és az én házam népe ellen, és ne legyen a te népeden a csapás. 30. És Dávid nem mehetett fel oda, hogy az Istent megengesztelje, mert igen megrettent az Úr angyala kardjától. Amikor az Isten szó szerepel a történetben, akkor ki akarja emelni, maga a szó is egyébként ezt a hangsúlyt hordozza az Úrra vonatkozóan, hogy a teremtő, az alkotó, a gondoskodó Isten, aki szent, aki tiszta, az igazságos, tehát Isten személyének a nagyságát, mindenható voltát, és az ő érzéseit, érzületét, döntését az ő szentségében, igazságában. Amikor pedig az Úr kifejezés, ami sokkal gyakoribb ebben a részben, az az Isten jellemzőhöz kapcsolódva még hozzáveszi hangsúlyosan, hogy ez az Úr nagyon közel van, ez az Úr a szabadító Isten, ez az az Úr, aki Mózesnek azt mondta, emlékszünk, vagyok, aki vagyok, tehát a szövetségéhez hűséges Isten, a teremtő, alkotó, szent, igazságos, aki ott van az ő népével. Még akkor is ott van a népével, ha ítéli. Látni kell a történetben. És olyan jó ezt mondani, hogy a történet legnagyobb részében így találkozunk az Úr személyével. Ezzel nem lekicsinyelni akarom az Isten kifejezéssel leírt kijelentést, csak a hangsúlyt szerettem volna kiemelni, hogy amikor Dávid bűnéről van szó, bűnvallásáról, vagy amikor arról van szó, hogy nem mer oda menni valahova, mert az isteni szentségtől fél, akkor az Isten szó szerepelt. Amikor pedig be akarja mutatni, hogy ettől az Istentől nem kellene félni. Dávid is azért fél, mert vétkezett. És gondoljunk bele, amikor mi is esetleg elbukunk, akkor szégyellünk az Úr elé menni. Nem tudom, voltunk-e már úgy, hogy nem mertünk úrvacsorázni. Mert úgy éreztük, hogy hát így nem mehetek Isten elé. Most tudatosan mondtam, hogy Isten. Amikor meg azt mondjuk, hogy Úr vagy Úr Jézus, akkor egy kicsit közelebb érezzük magunkhoz az Isten személyét. Dávid tette, a kísértő felindítására történt. Olvassuk, hogy az Istennek nem tetszett, és ez lelepleződött Dávid számára is. És olyan jellemző, hogy Dávid, amikor itt a 8. versben elmondja, hogy igen, vétkeztem, hogy ezt műveltem, bocsáss meg azért a vétkemet, mert felette igen, vétkeztem, akkor a 9. versben már ezt mondja az írás, akkor szólt az Úr Gádnak. Mondhatta volna azt is, akkor szólt az Isten Gádnak. De azt mondja, akkor szólt az Úr Gádnak, a Dávid profétájának. És a indulás, a folytatásban az ítélet. És talán a mostani hívők is, én is azt mondanám szívesebben, bárcsak az Úr azt mondta volna, na jó, Dávid, megbocsátok neked, nincs semmi probléma. De nem ezt olvassuk, hanem hogy nagyon súlyos következménye van, de az Úr cselekszik, a szövetségéhez hűséges Isten. És már abban a mozzanatban is, hogy Dávid választhat, jelzi az Isten, az Úr, hogy én nem azért ítélek, hogy pusztítsak. Pedig lesz pusztulás is, mert ez súlyos következménye Dávid bűnének. Akik itt meghaltak, testvérek, nem az ő örök életük a kérdés, hanem a Dávid bűne miatt a földi életüknek vége szakadt, mert ítélt az Úr, az Isten. Mind a kettő szót hagy használjam. Miért nem Dávid pusztult? Dávid maga is ezzel érvel. Azért, mert az Úr. És nem a Dávid bűne, vagy a Izrael népe bűne a Sámueli könyv kijelentése fényében, hanem a sátán támad. És az Úr Dávidot fel akarja használni arra, hogy az ő győzelmét, az ő szabadítását Dávid személyes életében, a nép életében végbe vigye. Tehát, amikor Dávid számára is világos, hogy nagyon nagy bűnt követtem el, és jön az ítélet kijelentése, már ott is az Úr kifejezés szerepel. Az ítélet és a kegyelem is, az ítélet és az irgalom is, a könyörület is, az Úr Isten kifejezéssel. Mert a sátánt győzi le az Úr. Van bocsánat, egyértelműen látszik a történetből, de megvan a következménye is Dávid bűnének. Amikor az Úr fenyíti Dávidot, fenyíti az ő népét, akkor ez nagyon szomorú eseményeket jelent a látható világban. Viszont az látszik a történetben, hogy amikor elindul a fenyítés, akkor rögtön Istenről, az Úrról ezt olvastuk, bocsátott azért az Úr angyalt Jeruzsálemre, hogy elpusztítsa azt, és mikor vágná a népet, meglátta az Úr, és megkönyörült a beszedelmükön. Tehát küldi az Úr az öldöklő angyalt a fővárosra, ki van húzva az angyal kardja a hüvelyéből, ez a láthatatlan világban zajlik, de majd a folytatásban hallottuk, hogy Dávid ezt látta. Ki van húzva az angyal kardja, és készülne végrehajtani az ítéletet, de meglátja az Úr, és megkönyörül. Olvassuk. Mit is mondott el Dávid erről az Úrról, még amikor választania kellett? Azt mondja, hogy azért választom a legutolsó lehetőséget, mert inkább essem az Úr kezébe, ha már ítéletről van szó, ne az emberek kezébe. Nem azt mondja Dávid, hogy inkább essem az Isten kezébe. Megint szeretném kiemelni, hogy Dávid is, amikor benne van az ő egész lényével ebben a történetben, és az Úrra gondol, és az Úrról beszél, aki ellen súlyosan vétett, akkor ő még a megszólítással is ki akarja fejezni, hogy ő mennyire bízik ebben az Úrban. Pedig éppen arról lesz szó, hogy ítélni fog ő keményen. Ezért nagyon fontos, testvérek, hogy a hívő ember még a vétke bukása után is, ha lelepleződik, jaj neki, hogyha félni kezd az Istentől. Nem az Istentől kell félnünk, a sátántól igen, mert a sátán az pusztítani akar. Látjuk a történetet. Legfeljebb azt mondjuk, hogy félni az Istent, a szentségét, a tisztaságát, de látni kell, hogy ez az Isten az én Uram. Hallottuk az imádságot a 17. versben, ó én Uram Istenem. Ez nagyon személyes megszólítás. Tehát Dávid, amikor választott, azt mondta, essünk inkább, vagy essem inkább az Úr kezébe. Azaz, az ítéletet az Úr kezéből veszi, és kész az Úr kezébe esni ennek során. Érezzük-e azt, hogy veszem az Úr kezéből, elfogadom bűnbánattal, nagyon sajnálom, de ez be fog következni, de amikor miközben bekövetkezik, én tudom, hogy közben hol vagyok? Az Úr kezében. Beleesek az Úr kezébe, ez a kép jelentése. Ez nagyon nehéz így magyarázni is, meg ha belegondolunk átélni, hogy ítél az Úr, de miközben ítél engem, akkor is essem az Úr kezébe. Tehát az a kéz ítél, nem? De a hív ember azt tudja, hogy még ha ítél is fenyítő ítélettel az Úr, akkor is az ő kezében vagyok. És ezért óriási a lehetőség a szabadulásra. És azt mondta Dávid, mert nagy az ő irgalmassága. Emlékszünk, hogy Dávid honnan tudhatta azt, hogy Isten az ítéletében is irgalmas? Milyen történetek voltak Dávid előtt az üstörténet során, ahol kiderült hányszor, hogy ítél az Úr, de közben irgalmas. Talán a legismertebb a aranyborjúval való vétkezés története. Mózes közben jár, Isten pedig kijelenti, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy irgalmasságú. Dávid, a Biblia, az ő számára a Biblia, tehát az írás alapján gondol akkor is az Úrra, az Úristenre, amikor nagyon nehéz élethelyzetben van, mert ez az Úr készülőt ítélni. De testvérek, az Úr teszi. A sátán támad. Az Úr, amikor ítél is, mert Úr Isten, akkor is irgalmas és kegyelmes. És Dávid választott, és kezdi ő maga is átélni a választása bekövetkezését. És ott van, amit hallottunk most már hangsúlyosan, és ez az Úr igazolta azt, ami Dávid már a választásnál is megvallott. A 15. versben ez a kifejezés, hogy látta az Úr és könyörült az ő veszedelmükön, az a szó van itt az ősi nyelven, hogy megbánta az Úr. Mikor Ninivét ítélni akarta, megbánta az Úr, hogy Ninivét ítélje, és életben maradhatott Ninive városa, nem pusztított. Megbánta az Úr, megkönyörült, irgalmazott, azt jelenti, hogy az ítélő Isten az ítéletet nem hajtja végre mégsem. Megtehetni, de mégsem teszi. Nagyon fontos, hogy a láthatatlan világ valóságában vagyunk, amikor azt mondja, hogy látta az Úr és megkönyörült, és az angyal nem sújtott le. És olyan kedves lett a történetben nekem, hogy ezután olvassuk a látható világ valóságára fókuszálva, akkor Dávid fölemelte a szemét, és látta az Úr angyalát. Állni a föld és az ég között. Jeruzsálem ellen. És Dávid és a vének megalázzák magukat, zsákba öltöznek, ez a gyászjele, az alázatjele, és a 17. vers itt jön, és mondta Dávid az Istennek, nem, de nem én vétkeztem. Ez a nyáj, pedig nem vétkezett. Hát engem büntes, Uram, meg az én házam népét. De előtte már olvastuk a történetben, hogy Isten már azt mondta, hogy nem lesz ítélet. De az a láthatatlan valóság. És Dávid a láthatatlan valóságnak azt a részét láthatta, hogy ott az angyal, és ott van a kihúzott kard. Elvileg még ítélhet az angyal, mert ki van húzva a kardja. De mi már tudhatjuk a történetet olvasva, hogy nem fog ítélni, mert az Úr megelégelt és megbánta, megkönyörült. De Dávid még csak azt sem láthatja a láthatatlanból, hogy le fog sújtani, és elkezd imádkozni. Az Istenhez, viszont ezt mondja, új én Uram, és olyan szép ezt kimondani, hogy Dávid úgy imádkozik, mint pásztor. Azt mondja, hogy ez a nyáj, én a pásztor vétkeztem, de ez a nyáj nem. Engem a pásztor büntes. Remélem kihalljuk, hogy mennyire a jó pásztor gondolata van itt. Dávid őse volt az Úr Jézusnak, és hát ha belegondolunk, az Ézsaiás könyv 53. része tényleg arról beszél, hogy az Úr Jézus vállalja. Vállal mindent. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy én hordozom a betegségüket, a bűneiket, a messiási ígéret azt mutatja be, amit Jézus a János evangélium a 10. része szerint ki is mond, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Dávidnak nem kellett meghalni, Jézusnak annál inkább. Dávid tehát félti a nyájat. És kimondja, hogy én vétkeztem, Uram, de hát az Úr megbocsátott neki. Tehát neki nem kell elveszni. A bűne következménye az, hogy Izrael népe közül sokan szenvednek sajnos. De Jeruzsálem népénél az Úr már nem engedi az ítéletet. Ott már a következménynek véget szab. Isten meghallgatja úgymond Dávid imádságát, de tudjuk a történetben, hogy ez már rég megtörtént. De Dávid imádsága része lesz az isteni szabadítás valóságának. Látjuk-e mi is mindig amikor esetleg a bűn miatt, vagy a bűn következményét hordozva harcunk van és imádkozunk, látjuk az Úr Jézust, a jó pásztort, akiért és aki miatt nem ítél az Úr. És amikor esetleg következménye van a mi bűnünknek, ott is az Úr szabadítása, valósága fog végbe menni. A következmény azért van, hogy a sátánt legyőzhesse. Megtehetné az Úr, hogy nincs következménye a bűnünknek, de amikor nem teszi meg, ez a történet azt hirdeti, azért is teszi, hogy a mi személyes életünkben, vagy a közösség számára nyilvánvalóvá tegye, hogy én így győzöm le a sátánt. Lehet, hogy a nép szenved a fenyítés miatt, de vége szakad az ítéletnek, mert a sátánt le akarja győzni az Úr. Dávid imádkozott, és a 18. vers, akkor szólt az Úr angyala Gádnak. Most itt az Úr angyala nem az ítélő angyal. Az Úr angyal kifejezés az vonatkozhat Istenre magára is. Hogy megmondja Dávidnak, hogy menjen fel Dávid és építsen oltárt az Úrnak a jebuzeus ornán szérűjén. A láthatatlan világban már Isten megállt parancsolt az angyalnak, hogy Jeruzsálem fölött. A kardja még mindig ki van húzva, Dávid ezért is látható, hogy itt még lehet, hogy lesz ítélet, imádkozott. Az Úr küldi a látható világ valóságában Gádot, a prófétát, aki az ítéletet is megkérdette, most pedig azt hirdeti, hogy hogy lesz kegyelem és irgalom. Építs oltárt a jebuzeus ornán szérűjén. Hallottuk a végén, hogy az Úr oltára a mózesi szent sátor Gibeonban volt, ez nem messze van Jeruzsálemtől. Tehát oltárt kell építeni. Az oltár építés részleteit nem olvastam fel a történetből, holnap reggel a csendesében majd olvashatjuk. Azt olvastuk, hogy Dávid elvégezte azt, amit az Úr mondott. És akkor olvassuk, amikor mindez megtörtént, és parancsolt az Úr az angyalnak, és betette az ő kardját a hüvelyébe. A láthatók szintén az oltáron ég a bárány áldozat, meg bármelyik állat, amelyiket ott megáldozott Dávid égő és hálaáldozat, ez a láthatók, Dávid segítségül hívja az Urat, a láthatatlan valóság, Isten parancsol az Úr, és az angyal beteszi a kardját a hüvelyébe. Most már láthatatlan világban is egyértelműen látszik, hogy vége az ítéletnek, egyértelműen. De a történetnek még nincs vége. És ezzel zárjuk az igehirdetés üzenetét is, a magyarázatot. Befejezhette volna a Sámuel második könyve 24. része itt fejeződik be. De a Krónikák könyve itt kezd el folytatódni. Ez az egész azért történt így, hogy aztán megépüljön a templom ezen a helyen. Nem volt az véletlen, hogy éppen ott volt az angyal, ahol volt, nem volt az véletlen, hogy Dávid éppen a jebuzeus ornán, vagy a Sámuel könyvében Arauna néven szerepel, szérűjén kell, hogy oltárt építsen. A Krónikák első könyve 22. rész első verse, hallottuk, mondta Dávid, ez az Úristen háza és az égő áldozat oltára Izrael számára, és felolvasom még a Krónikák második könyve 3. rész első versét, elkezdi építetni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben, a Móriá hegyén, mely Dávidnak az ő atyának megmutattatott, azon a helyen, amelyet készített Dávid a jebuzeus ornán szérűjén. Tehát hol épült fel a úgymond salamoni templom? Móriá hegyén, ahol Ábrahámnak nem kellett Izsákot megáldoznia, illetve a jebuzeus ornán szérűjén, amelyet Isten megmutatott Dávidnak, Salamon apjának. És ha felolvasnám a Krónikák második könyve harmadik részéig terjedő igéket, kijelentéseket, majd nem sokára olvasjuk a napokban, majd figyeljük meg, hogy végig a templomról van szó. Templomi szolgálat, énekesek, hogy kell áldozni, kik a dolgozók, úgymond a templomban, végig a templomról. Salamon is trónra kerül azért, hogy majd templomot építsen. Bölcsességet is azért kér, hogy erre majd képes legyen, mert ezt a népet én nem tudom vezetni másképpen. Minden a templom építésre fókuszál. Soha jó ezzel befejezni az igéhirdetés magyarázatát, hogy támad a sátán Izraelre, az Úr megmutatja a szabadítását, Dávid életében is, meg a nép életében is, és az Úr szabadítása fókusza Jebuzeus ornán szérülje, mert itt akar az Úr templomot. És ezt megmutatja Dávidnak. Dávidnak mutatta meg Isten a templom tervrajzát is, kijelentette neki. Dávid az, aki mindent elkészít a templomépítéshez, mindenfajta anyagot összeszed, gyakorlatilag Salamonnak valóban, ahogy mondtam az elején is, utaltam rá, csak építeni kellett. Mert ezt az Úr megmondta Dávidnak, nem te építesz, hanem a te fiad, aki utánad jön. De az Úr azt nem mondta, hogy nem készítheted elő. Sőt, a bibliai történet azt mutatja, minden Dávid által készítetett el. Hiába támadta Sátán Izraelre, ott volt az Úr, ott volt az Úr vétkező szolgája is, akinek a vétke és vétke következménye, súlyos következménye, dolgait, eseményeit is a látható világban Isten mégiscsak úgy oldotta meg, a látható és a láthatatlan világ valósága szempontjából, hogy megépüljön a templom. Ebben a templomban járt Jézus is, most nem ebben a szó szerinti templomban, mert a salamoni templom elpusztult, de aztán Jézus idején is ott volt Jeruzsálemben a templom. Jeruzsálemben volt ugye az Úr Jézus kivégzése, de ami fontos most, Jézus teste templom. Jézus a jó pásztor, aki életét adta a juhokért, ő a templom is, akiben az Isten örökre jelen van. Isten jelen volt az ő ószövetségi nép életében is, és a mi életünkben is. Támadhat a sátán, de Jézus mindent elvégzett. Ki mondta, hogy elvégeztetett? A láthatók és a láthatatlan világ valósága szempontjából legyőzetett a sátán. Lehet, hogy el fogsz bukni, meg én is, akár még ma este is sikerül talán. Az Úr akkor is győztes. Péter is helyreállt, Dávid is helyreállt, mert a sátán fölött csak egy hatalom van, az Úr. Legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, olyan nagy kiváltság atyának szólítani, Úrnak, Istennek, és köszönjük azt a titkot, aki a te személyed számunkra, Szent Háromság Istenként, és imádunk, hogy az Úr Jézus által minden elvégeztetett, hódolunk előtted, hogy a sátán legyőzetett, hálát adunk a győzelmekért, de hálát adunk azért is, amikor bukásaink voltak, és minket is fölállítottál, és csak ugyan a bűnünk következményét is mégiscsak elvetted, vagy adtál erőt hordozni. Köszönjük, Urunk, hogy a bibliai történetben is a te szabadításod, Isteni személyed ragyogott föl. Arra kérünk, hogy ahogy Dávid is tette, merjünk alázattal bűnbánatot tartani, de a szabadítás békességével, örömével élni. Köszönjük, hogy az Úr Jézus azért is mindent elvégzett, hogy mi a földi életünk során lehessünk győztesek. Arra kérünk, Urunk, hogy akik ismernek bennünket, láthassák ezt a győzelmet. Szeretnénk téged képviselni. És imádkozunk, Urunk, a te győzelmedet vidd végbe a csendes hetek során is. Legyenek megtérések, hozzátérések, megújulások a gyerekek, fiatalok, felnőttek között. Igazold, Urunk, a te igéd erejét kérünk. Legyél a szolgálókkal, készítsd fel őket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy adj pihenést is nekünk, és vigyázz ránk a szabadságos időben is, hogy szentül és tisztán éljük meg azt. Szabadságos időben is szeretnénk hűségesek lenni hozzád. Üdíts fel bennünket, azért, mert te ott vagy. Kérünk téged népünkért, vezetőinkért, bárcsak, Urunk, a vezetőink is Dávidhoz hasonlóan, alázattal, ha kell bűnbánattal élnének, és így lehetnének eszközök, mi ezt kérjük. És most is imádkozunk Kárpátalján, a magyarokért, az ottani lelki testvéreinkért különösen is. Adj, Urunkod, békességet, teremtsd békét, kérünk. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg az Úr Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 630-as ének az énekgyűjteményben az Úr Jézus elvégzett váltságműve győzelmét hirdeti sokféle formában. 630-as számú énekünk, énekeljük ezt az éneket. Az Úr Jézus mindent elvégzett, Isten báránya, te ott a Golgotán. Kérjük az Úr áldását. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez, aki a te segítséget pajzsa, aki a te dicsőséget fegyvere. Amen.